Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének első előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Botos Katalin, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora. Nagyváradon született, középiskolai tanulmányait a Patrona Hungáriae Katolikus Leánygimnáziumban kezdte meg 1956-ban. A gimnázium a Corvinuszhoz igen közel volt, maradandó emlék ezért számára az 56-os forradalom. Kiváló tanulmányi eredményei alapján felvették a közgazdasági egyetemre, amelyet kitüntetéses diplomával végzett el. Pénzügyes közgazdászként mintegy 25 évet töltött el a pénzügyminisztérium és a hozzá kapcsolódó intézmények keretében. A rendszerváltáskor a PM államtitkára lett. 2 évig képviselő, 1 évig miniszter, majd a bankfelügyelet első elnöke volt. Egyetemi évei óta folyamatosan tanított a közgazdasági egyetemen, az ELTE-n és számos főiskolán. Professzori kinevezést 1992-ben kapott Miskolcon, majd a Budapesti Közgazdasági Egyetem kérte át. 1994 után egyetemi tanárként dolgozott tovább, előbb 3, majd 2 egyetem oktatójaként a Corvinus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanári karában. Vezetője volt a PPKE Heller Farkas Intézetének és a Szegedi Pénzügytani és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének. Kutatóként nemzetközi pénzügyekkel, gazdaságtörténettel, bankszabályozással és államháztartástannal, 3 éven keresztül pedig agrárpénzügyekkel foglalkozott. 2 doktori iskola alapításában működött közre, a PPKE-n a gazdaságtörténeti, Szegeden a közgazdaságtani doktori iskola tanára, majd vezetője volt. Emeritus professzorként mindkét iskolában jelenleg is tanít. Érdeklődésének középpontjában a gazdaságpolitika fő kérdései állnak. Ezek egyike a fenntartható nyugdíjrendszer létrehozásának feladata, amely a demográfiai folyamatok miatt egyre sürgetőbb probléma. Felkérem Botos Katalin professzorasszonyt tartsa meg előadását, amely a Házasság hete programsorozatának is része.
Köszönöm szépen, kedves hallgatók! Kedves megjelentek, hogy megtisztelték ezt az előadást is, még ha részben a kreditpontok miatt is, de hát, ha azt fogják mondani a végén, hogy nem is volt baj, hogy eljöttünk és ezt választottuk, mert érdekes dolgokról fogunk hallani. Azt hiszem, minden állampolgárt nagyon érdekelnek azok a kérdések, amelyek nap mint nap a sajtóban, tévében megjelennek, és szörnyülködünk nagyokat a politika különböző bakugrásain, azokon a gazdasági problémákon, amelyek jelentkeznek. Kicsit talán bele is veszünk az állandó tűzoltás problémájába. Sokat foglalkozunk a mostani, jelenlegi nagy kihívásokkal, és talán keveset azzal, ami akkor lesz igazán probléma, amikor itt a teremben jelenlévő sok fiatal éppen a aktív éveinek a közepén lesz. Én ezzel a dologgal szeretnék foglalkozni. Noha, mint hallották, gazdaságtörténészként is számon tart a magyar tudományos élet, az is a véleményem, hogy a jövőt csak akkor láthatjuk jól, hogyha a gyökereinket alaposan tanulmányoztuk. Mindjárt mondom is, mert ugye azért nem vagyok egészen elveszett közgazdász, bár elméleti közgazdász vagyok, de gyakorlatot is elég jól ismerem. Szeretném mondani, hogy egy nemrégiben megjelent könyvem, aminek az a címe, hogy pénzügypolitika, gazdaságpolitika, tartalmazza ennek az előadásnak is egy szöveges változatát, hiszen a közelmúlt legfontosabb gazdaságpolitikai kérdéseit összefoglaló tanulmányokat tartalmazza ez a könyv. Látják, ilyen gyakorlatias elméleti közgazdász vagyok. Azonban, amit így a bevezetőből kiderült, elég szép kort megértem, és hála a jó Istennek, ez úgy tűnik számomra, de majd kiderül, majd önök megítélik, hogy a szellememben nem hagyott kedvezőtlen nyomokat, ellenben a testen. Következésképp leülök. Mert olyan hosszú ideig állni nem bírok, mint ahogy régen, amikor 8 órát egyhuzamba végig sétáltam a hallgatók előtt. Kérem tehát, a testi gyengeséget nézzék el nekem, és próbálják meg magukat abba beleélni, hogy az az állapot, és ezt elsősorban a fiataloknak mondom, és hát persze nagy örömmel üdvözlöm az itt megjelent idősebb, kedves hallgatókat is. Szeretném mondani, hogy az az állapot, hogy az ember fiatal, az egy nagyon gyorsan múló dolog, amivel pont akkor nem nagyon foglalkozik, amikor benne van. Engedjék meg, hogy egy szép, tele vagyok versidézettel, aki a honlapomra egyszer ellátogat, mindenféle irodalmi dolgot is fog találni a fene nagy közgazdasági tudományomon kívül. Hadd idézzek egy költőt, aztán örömmel venném, ha tippelnének, hogy az hanyadik századi költő, meg milyen költő, ki az. Így szól a költemény, magyarosok, figyelem, ha van itt olyan. Valahogy lehet, hogy persze pontatlan lesz egy kicsit, mert hát azért nem készültem, most jutott eszembe. Még minap ott ültünk nagyapáink térdén, ma holnap ott nyugszunk nagyapáink mellett. Csak annyi az élet, mint futó felhőnek árnya a habon, mint tükrön a lehellet. Hát nem hallok bekiabálásokat, hogy ki ez a költő, ki ez? Fogalma sincs senkinek róla? Csak kíváncsi vagyok, tényleg. Valakinek van, mondja. Nem hallom? Ugye olyan József Attilás, Petőfi Sándor, de igaza van. Először egy József Attila idézetet akartam választani, komolyan, és döbbenetes, hogy a 19. század költőihez szóló költő milyen korszerű, ugye? József Attila is abszolút korszerű ma is. Nos, tehát azt szeretném mondani, hogy az a gondolat, ami ebben a versben van, az az, hogy amikor még ott ülünk nagyapáink térdén és gyermekek vagyunk, az nagyon hamar elvezet oda, hogy ott nyugszunk nagyapáink mellett. Rövid az élet, és az a sajnálatos tapasztalatom, hogy az élet különböző szakaszaiban lévő emberek nem foglalkoznak ennek a folyamatnak az egészével. Nem nézik azt, hogy most hogy készülök fel arra, hogy majd eljön az a kor. Mindenki a Carpe Diem, ezt talán azért tudják, tehát ennek a szakítsd le a napnak a virágait, gondolatában él, ma szeretne élni, ma szeretne minél többet fogyasztani, minél többet birtokolni, és az, hogy félre is kell tenni a jövő számára, ez azért is hiányzik az emberek tudatából, mert az elmúlt 40 év az olyan mély nyomokat hagyott, hogy ezt a közelmúlt 20 éve nem tudta tulajdonképpen korrigálni. Tehát az a 40 év, amikor az emberektől elvették a magántulajdont, elvették a öngondoskodásra való felkészülés kényszerítő erejét, és az állam azt mondta, hogy majd ő mindent megold. Hát ez olyan eredményesen hatott itt mindnyájunkra, hogy mondom, azóta se tudtuk ezt kiheverni. Kedves barátaim, a mai témánk, hogy megengedik, hogy barátaimnak szólítsalak benneteket, mert már ugye nem vagytok szolgák, hanem fiak, és a fiak akkor örökösök és társörökösök. Egy kis biblia, hiszen a katolikus gimnáziumban végeztem, és katolikus egyetemen tanítok. Tehát mindenkinek szól a mondani való, nem csak az elkötelezett hívőknek, mindenkinek szól, hogy a család a gazdaság alapegysége. Ez nehéz dolog, kedves barátaim, most hangsúlyozni abban az európai civilizációban, amely a teljes individualizmus alapjára építi minden jogintézményét. Nehéz ezt hangsúlyozni, de nehéz volt ezt már jó 100 évvel ezelőtt is, amikor G.K. Chesterton, ugye, élt, talán a Brown atya nyomozásaiból azért többen ismerik, mert krimi szerzőként is kitűnő volt. Az angolosok alátámaszthatnak engem talán, tudhatják, hogy az angol irodalom egyik legkitűnőbb művelője. Tehát nem csak, hogy jó író, nagy publicista, hanem a nyelvnek is gyönyörű művelője volt Chesterton, mindenkinek tehát a figyelmébe ajánlom. És ő írta ezt a nagyon szép mondatot, amelyet így mintegy mottóul választottam a mai előadáshoz. Azt, ahhoz, hogy megmenthessük a családot, amelyet ő is nagyon fontosnak tartott, forradalmasítunk kell, tanunk kell a nemzetet. Már az individualizmus akkor is, korabeli Angliában is oly erős volt, és oly erős volt az antiklerikális propaganda, hogy mindazok a gondolatok, amelyeket ez az egyébként mélyen hívő keresztény ember vallott, azok a világi társadalomtól idegenek voltak, kezdtek idegenek lenni. Holott, és én ezt most önöknek mondom, hogy nem ideológiai alapon, hanem közgazdasági alapon szeretném önöknek bebizonyítani, állítani, aláhúzni, kiemelni, hogy a család valóban a gazdaság, a társadalom alapegysége. Először is az, hogy a házasság, amely a családnak az alapja, nem merül ki a párkapcsolatokban, különösen nem bizonyos típusúakban, amelyeket a mai európai jog ugye abszolút elfogad. A házasságnak a célja értelemszerűen a gyermek. A célja abban az értelemben, hogy ha van ilyen, akkor van párkapcsolat, akkor van gyermek. A házasság az emberiség fennmaradásának az intézménye, mert viszont azt, hogy következő generáció legyen, ezt a gyermek és a gyermek vállása, felnevelése biztosítja. Ezért azt mondhatjuk, és én most már erősen közgazdasági érveket fogok majd hangoztatni, közgazdaságilag nézve a házasság az ember újratermelésének milliárdnyi szintere. Tehát a jó gazdasági fogalommal élünk. Az ember újratermelésének a szintere. A család mindenkor is a gazdálkodás természetes alapegysége volt. Ma is az lenne, ha nem lenne mindenkinek az érdeke, vagy legalábbis nagyon sokaknak az érdeke, hogy ne ez legyen az alapegység. Kinek az érdeke nagyon, hogy ne a család legyen? Nem fogják elhinni, de a magának, a vállalkozó kapitalistának, mert annál több terméket tud eladni, minél több pici háztartás létezik. Sok egyéni, szingli háztartás, amelyben mind kell hűtőszekrény, mind kell szekrény, mind kell lágy, mind kell asztal, mind kell mind az a termék, ami egyébként kisebb-nagyobb méret különbséggel természetesen, de talán egyesével is elegendő lenne egy nagyobb háztartásban. Tehát a Kopácsi Sándor nevezetű közgazdász, szerintem valaki olvasta, művet már nagyon idős kollégám, de nagyon jó barátom volt a 70-es években. Ő neki volt ez a mániája, hogy a kapitalizmus fejlődésének az alapja pontosan az volt, hogy a nagy családból kis család lett, mert ez megnövelte az igényeket, a fogyasztási igényeket, lehetett rá termelni, és a termelés révén profitot szerezni. A családot, és ezen belül pláne a nagy családot, nem csak a kapitalizmus nem tekintette olyan nagyon fontosnak, hanem a kommunizmus sem. Minden izmusnak baja volt a családdal. A liberál kapitalizmus a bérmunkával proletárrá tette a család minden tagját, hiszen ha már József Attilánál vagyunk, helyén a kapszlit, nőkapdossas, elfakult fejű kisgyerek, ugye? Tehát valóban a női és gyermekmunka idején szinte mindenkinek magának kell személyesen az életfenntartásra szükséges javakat megkeresnie. Aztán jöttek a feminista mozgalmak, amelyeknek a célja, hogy a nőket vegyék ember számba, ez nagyon helyes. Én az utolsó, aki azt mondom, hogy nem. Ennek ellenére végül is azt valami kicsit ellenkező hatást értek el. Nagyszerűen elérték, hogy a nők munkavállásért harcolva végül is a családnak a gyengüléséhez járultak hozzá. A szocializmusnak is nagyon megfelelt a magányos tömeg, ami a kapitalizmusban létezik. A nők emancipálása a szocialista szélsőségekkel a traktoros lányat rezekteti a méhét a traktor ülőkéjében, és a malteros lány, én sokat jártam a Szovjetunióban, és bizony tapasztaltam azt annak idején, otthon nálunk is volt, de ott aztán meg pláne láttam, hogy a malteros zsákokat a nők cipelik. Nagyon egészséges. Mindkét izmus tönkretette a család alapját, ami feltétlenül egy vagyoni alap. Hiszen a proletár lét alapja a vagyontalanság. Akkor vagy kénytelen munkaerődet kapitalista módon adni, kicsit a marxistának tűnik ez a szöveg, de higgyék el, nem kell mindent kidobni. Nem volt buta ember a Marx. Nyugaton nagyon sok felet tanítják. Nem azért, hogy a politikai következtetéseit feltétlenül helyeseljék, hanem bizonyos diagnózisai helytállóak voltak. Bizony az a munka nélküli és csak a munkájából megélni képes vagyontalan tömeg, az bizony a kapitalizmusnak egy kellemes adottság, mert kénytelen vagy kiszolgáltatottan a betevő falatért is elmenni. Ugye emlékeznek az Éhség című József Attila versre, hogy kenyér és az uborka az ebédjük mára, mind úgy eszik, ne veszel kárba, hogy jót haraps hozzá, harap megint kenyeret és uborkát. Drága barátaim, most tegye fel a kezét az, akinek kenyér és uborka volt ma az étele összesen. Pedig nem cséplőgép mellett dolgoztak. Én ismertem ezt a szegénységi fokot családom különböző tagjainál, tehát én még hiteles tanú vagyok, hogy tényleg volt ilyen. Ez a gondolat a kapitalizmuson belül is, hogy vagyontalanná váltak az emberek, már sokakat megindított arra, hogy a kis vállalkozás, a kis egyéni vállalkozóknak van egy kis termelő eszköze is még, nem annyira csak a munkából él, hanem hát van hozzá termelő eszköze is, hogy ez fontos lenne, idézhetem Wilhelm Röpkét, Schumachert, nem az autóst, hanem az, aki a Small is Beautiful híres mondatát bedobta a köztudatba. Van egy Hiller Bellok nevű úriember, aki azt mondta, a tulajdon olyan, mint a trágya, akkor hasznos, ha szétszórjuk. Ezt is minden agráros tudja, hogyha töményen van, akkor ott fű nem terem, ugye? Chesterton ezért mondta, hogy ha meg akarjuk menteni a tulajdont, szét kell szórnunk azt. Chesterton állandó aforizmagyártó volt, és ugye a fenti aforizmához hasonló ez is. A modern közgazdaság tudomány szerint kialakult a 20. század végére, második felére az a középosztály, amelyik azért már rendelkezik bizonyos tulajdonnal, noha bérből és fizetésből él alapvetően. Tehát nem csak az a középosztály, hogy itt Röpke gondolta, aki maga gazdálkodik a kis földjén, hanem az a alkalmazott és munkavállaló, akinek azonban már bizonyos vagyoni jogokat jelentő, például nyugdíjbiztosítása van, vagy befektetési alapban részesedése, vagy megtakarított pénze egyszerűen a bankba. Tehát amikor már egy picit a jólét szélesebb rétegekre kiterjedt a II. Világháború utáni időszakban, a nagy ezüst 50-es, nem az arany 50-es és ezüst 60-as években, ez volt a két nagy szakasza a fejlődésnek, amikor Európában, Amerikában egyaránt nagyon dinamikusan fejlődött a fejlett országok gazdasága, különösen az. Igen, akkor kialakultak erős középosztályok, amelyeknek volt bizonyos tulajdonuk. Ez akkor is jó, ha nem azon dolgozik, tehát ha nem mint vállalkozó birtokolja azt a gépet, vagy azt a földdarabot, amivel megélhet, hanem van egy olyan tartás, hogy nem kell minden munkát elvállalnia, mert van egy kis kitartása, mert van vagyon, amiből átmenetileg, amíg tudom, megtalálja egy munkanélküliség esetén az újabb helyet, meg tud élni, és nem annyira kiszolgáltatott, mint a 19. századi nyomorultak voltak. Az azonban egy szomorú tény, barátaim, hogy most a harmadik évezred elején amerikai pénzügyes közgazdászok és közgazdászok általában véleményét mondom, legyen az Krugman, legyen az Raghuram Rajan, az IMF volt vezető közgazdásza, mind arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövedelmi olló nagyon nyílik a modern társadalmakban, és a középosztály eltűnőbe van. Úgyhogy ez nem csak magyar probléma, erről bizonyára több információk van, sajnos talán személyes tapasztalatuk is a családban. Ez világméretű jelenség, és nem független azoktól az ideológiai áramlatoktól, amelyek a 90-es évek óta a liberalizálás, privatizálás, deregulálás hullámát indították el világméretekben. Igen, a termeléshez, barátaim, szükség van, ezt minden közgazdász és mindenki, aki egy picike közgazdaságtan tanult, tudja, munkára, tőkére, a harmadik termelési tényező pedig a föld. Én úgy szoktam mondani, hogy három tőkére van szüksége a világnak ahhoz, hogy létezni tudjon, nem csak, hogy növekedni, hanem egyáltalán fennmaradni. Ez a humán tőke, a megfelelő kvalitással bíró és megfelelő mennyiségű emberanyag, munkaképes emberanyag, a humán tőke, a természeti tőke, mert ha föléjük és tönkretesszük magunk körül a környezetet, akkor már nincs miből megélnünk, egyszerűen szép csendesen eltemet bennünket a hulladék, és megfulladunk a szénmonoxidba, vagy a széndioxidba, melyikbe, amit kibocsátanak itt körülöttünk a töménytelen járművek, a szmogriadók nem ok nélkül vannak. Már most is, akkor ez még hol van akkor, mikor mi 1 milliárd kínai is még a légkörbe bocsátja majd a magáét. A három termelési tényező, csak a harmadik az a tőke, amit reál tőkeként, mint gépet, szoftvert, hardvert értelmezni szoktunk tőkének. Persze minden tőke mögött pénzmennyiség kell, hogy álljon. Ilyen értelemben a pénzt szokták tőkének nevezni, de mondom, annak a naturális megfelelője az háromféle. Ez tehát elvezet bennünket a számunkra most fontos gondolathoz, hogy az ember maga is tőke, méghozzá humán tőke, meghatározott készségek, képességek alapján tud részt venni az értéktermelésbe, nélküle a folyamat gyakorlatilag lehetetlen, akkor is lehetetlen, ha vannak automatizált gyárak. Magam is voltam Japánban, és láttam teljesen automatizált Suzuki gyárat, ahol egy lélek nem volt emberekkel, félelmetes volt nézni, így a kakasülőről néztem be, és ott egy embert nem láttam az egész csarnokban, a gépek, hogy mentek, mint egy sci-fi filmben. Na de hát azokat is meg kellett egy irodába konstruálni valakinek, tehát az ember valahol mindenütt a folyamatban benne van. És ahhoz, hogy az emberi munkaerő rendelkezésre álljon, ehhez bizony jelentős befektetés kell. Nem csak azt értjük befektetésen, én nem csak azt értem, hogy képzés és oktatás, mert hát egyáltalán kell, hogy legyen, akit képezzek, oktassak, tehát egyszerűen a gyermeket vállalni kell, egészségesen meg kell tartani, etetni, ruházni kell, tehát egy csomó pénzt kell rákölteni, minél kisebb a gyerek, annál hamarabb növik ki az összes ruháját, tehát nem is tudja az, akinek nincs gyermeke, hogy milyen nagy a különbség egy idős ember bizonyos termékek iránt és szükséglete iránt, és a gyereknek egyszerűen meg kinövi a cipőt. Én elhordom már, nem mondom meg maguknak, hogy hány éves az a holmi, ami rajtam van, de bizony nem tegnap vettem a Gucci-nál, vagy hol, mit tudom én. Tudják, tehát nem, de nem feltétlenül szükséges nekünk, ha nem vagyunk erre nagyon rácuppanva, hogy mindig a legdivatosabbak legyünk, de a gyereknél egyszerűen muszáj, mert a szegény nem fér bele, kinövi. Ez a humán tőke fogalom, ez az én katolikus köreimben, ahol tanítok, meg hát forgok, az mindig zavaró volt, hogy az ember az nem tőke, de nehogy azt higgyék, hogy csak ezeknek a vallási világnézetű embereknek van ebben problémája. Maga a liberalizmus, ne a szitokszóra gondoljanak, amit itt Magyarországon ez jelent, hanem a nemzeti liberális volt Ötös József is, tehát erre gondoljanak. Tehát a liberalizmusnak az ember megbecsülése, Ötöst idézem megint, azt mondta, hogy elfogadom, hogy minden ember egyenlő, de nem mint paraszt, hanem mint arisztokrata. Szóval így is lehet az egyenlőséget értelmezni. Na tehát azt akarom csak mondani, hogy az igazi liberális az embert értékeli, sokra értékeli. És ezért az emberekbe fektetett tőke puszta gondolatai sérti a liberalizmust. Értékrendünk és hiedelmeink megakadályoznak bennünket abban, írja Robert Schulz, aki a humántőkének egyik legkorábbi közgazdasági képviselője volt, hogy az emberekre, mint tőkejavakra tekintsünk. Erősen befolyásol bennünket a hosszú harc, amelyet a társadalom a szolgaság megszüntetésért és az emberi szabadságot kivívó jogi intézmények kialakításáért vívott. Ezért emberi lényeket vagyonként kezelni, amelyeket beruházással növelni lehet, mélyen gyökerező értékekkel áll szemben. Úgy tűnik, ez a felfogás az embert ismét puszta anyagi összetevővé, a tulajdonhoz hasonló valamivé teszi, és ez lealacsonyinak tűnhet, és az is, mondom én. Ennek ellenére, ahogy a bevezetőben mondtam, enélkül a tőke nélkül nincs termelés. A korábbi időszakokban az, hogy ember születik, van fölnő, az olyan volt, mint a vadkörte, a süssi a sárkány vadkörtéje, hogy megyek és leszakítom, mert van. A történelmesen adottságnak vették, mint ahogy a természetet is. A közgazdaságtan nem foglalkozott csak az utolsó negyed században, akkor is marginálisan a humántőke kérdésével. Pedig ezt a termelési tényezőt, ahogy már mondtam, létre kell hozni, nem káposztába születik, ahogy itt látják a képen. Fel kell nevelni, tanítatni, és ezeket a költségeket közgazdasági értelemben nyugodtan lehet beruházásnak tekinteni, hiszen mindnyájunk érdeke, hogy a termeléshez szükséges munkaerő rendelkezésre álljon. A gyerek nem pusztán magánügy, közügy is. Kedves barátaim, az egyik legfontosabb szemléletformáló gondolatom, amit szeretnék itt közvetíteni önöknek, hogy a gyermek nem magánügy. Abban az értelemben természetesen minden liberális gondolkodásúval egyetértek, hogy az magánügy, hogy én akarok hányat, hogy és mikor. Örülök neki, hogyha valaki nyitott a gyermekáldásra, de elfogadom azt is, hogy vannak a megtervezett, szabályosan, mindenféle világnézet szerint elfogadható módon család tervezett családok, akik azt mondják, hogy várjuk a gyermekáldást, lehetőleg úgy, hogy az teljes értékű emberré fel tudjon nevelődni a mi családunkba. De ez fontos, hogy ezek a gyerekek megszülessenek, és a mai világban ezt már a technika fejlődése sajnálatos módon, és a jogrendszerek alakulása még sajnálatosabb módon oly mértékben befolyásolja, hogy akár a nulla végeredmény is kijöhet belőle. Akár az is kijöhet belőle, mint Kínában, hogy tudják, hogy csak egy gyermeket szabad családonként vállalni, hogy ne legyen belőle népesség robbanás, amelyet nem tudnak eltartani. Aztán majd ennek végtelen nehéz következményei lesznek, mert arra az egy emberre, most képzeljenek el egy gúlát, aminek a felső részén van 8 időskorú, és alul egy ember, aki ezt mind el kell tartsa. Tehát nagyon nehéz helyzet jön majd ebből. Éppen ezért azt mondom, hogy egy racionális gyermekszám közgazdaságilag mindenképpen közügy. Senkit nem kíván a modern társadalom ebben kényszeríteni. Inkább azt szeretném, hogyha ez egy belülről váló felismerésé, majd meggyőződésé válna. Sajnálatos módon nem mondhatom ezt el, hogy általános lenne. Tegnap milyen nap van ma? Tegnap előtt voltam a valamelyik rádióban, a Lánchíd rádióban egy kis beszélgetésen, taxi vitt oda, és a fiatal taxissal beszélgettem, hogy amennyien foglalkoztat például ez a kérdés. Mindig érdekel, hogy mi az embereknek a véleményéről. Azt mondja, hát azt mondja, én 34 éves vagyok, eszem ágába sincs nősülni. Aztán mondta neki, meg fogja majd bánni. Azt mondja, lehet, hogy igaza van, mert már tapasztaltam, hogy amit korábban mondtak a nekem idősebbek, akkor azt mondtam magamban, hogy milyen hülyeség, aztán később rájöttem, mégis van benne valami. Igen, én gondolom, hogy majd egy idő múlva, csak lehet, hogy nagyon sokára és mindenképpen későn, mert hogy ahhoz idő kell, hogy az a gyermek felnőjön, és azt a nehézséget most kell vállalni, és ahogy itt írtam is, ahogy látják, olvassák esetleg a kivetítésen, hogy a polgár tud számolni. Az egyfőre jutó jövedelem nagyobb, ha nincs gyerek. A gyerek szinte luxus cikké vált. Tudják, kicsi, kocsi, lakás, 4 kerék, 3 szoba, mit tudom én, hány gyerek. Igen. Tehát ezek már így mérlegelés tárgyai az embereknek. Az élet számos terhétől persze mentesebb az, aki nem vállalít. Hadd térjek vissza az előbbi gondolatra, hogy magánügye a gyerek. Sokan mondják, hát hogyha valaki gyermeket vállal, hát ő akarta, nem? Hát jó neki, biztos. Hát mennyi öröme van benne? És tegyük hozzá, mennyi bánata, mennyi gondja, mennyi agódása, mennyi lemondása, mennyi idő ráfordítása. És csak ezután jövök én azzal, hogy mennyi pénz ráfordítása. Emberek, fogadjuk el azt, hogy igen, azt, hogy valaki nagyon szereti a gyerekeket, és örömét leli benne, és ezért többet is vállal, és nagyon boldog vele. Nekünk Józsi bácsival itt van a férjem a padsorok között, padsorokban. Összesen 12 unokánk van. Nagyon sok örömünk van vele. Tengernyi gonddal és aggodalommal. Persze. De nem adnám egy vaklóért. Szóval nagyon örülök neki. De ez az, ami úgy kiegyensúlyozott. Ez tartozik az individuális döntés körébe. De nektek meg kellene értenetek, mert ha meg nem érti ez a mai korosztály, abból ő maga nagy bajt fog megtapasztalni. Meg kell érteni, hogy ha én nem vállaltam, a másik vállalt négyet, akkor nem csak, hogy leveszem a kalapomat előtte, hanem valamilyen, ennek valami következménye is kell, hogy legyen, mert nekem, bocsánat, nekem is szükségem van arra, hogy neki legyen gyermeke. Tehát a nyugdíj befizetésre például a munkahelyén, mert hogy ha tetszik, ha nem levonják tőle, a mai rendszerben az is számolhat, akinek van gyereke, meg az is, akinek nincs. De akinek 4 gyereket kell felnevelnie, az nem vállal sokkal több költséget? Nem vállal a termeléshez szükséges tőkékből egyel többnek a megteremtését? Ennyi közgazdasági ismerete minden elvetemült bölcsésznek kell, hogy legyen. Én is annak készültem előre, bocsátom, tehát azért mondom, hogy nem kizárólagos ok, hogyha valaki filozófiával, magyar irodalommal, történelemmel foglalkozik is, hogy ezt a közgazdasági alaptételt nagyon egyszerűen megértse. Bizony igazságtalan, hogyha aki mind a kettőt egyformán produkálja, az ugyanannyit fizessen és végezmény ugyanannyit kapjon. Nem lehet egy jogrendet az igazságtalanságra alapozni. A jelen liberális jogrend szerte a fejlett világban, ahogy mondtam, az individualizmusra alapoz, akarva, akaratlan, igazságtalan, mert nagyon hátrányos helyzetbe hozza a családot, vállalókat. Intézményesíti tulajdonképpen az igazságtalanságot. Ezért nekünk mindnyájunknak valójában kötelességünk aktív vélemény formálóra válni szeretetben, igazságban, rehabilitálni a családot, a társadalom alapegységét. Ez azt jelenti, hogy nem kegyet vagy valami pozitív diszkriminációt kérünk, vagy tartunk kívánatosnak a sok gyerekeseknek. Sokan úgy élik meg, hogy na még csak az kéne. Mindjárt mondok erről valami nagyon fontosat, hanem az őket jogosan megillető járandóságot. Hadd mondok itt egy, közbeszórok valamit, ami időközben jutott eszembe, és pedig azt, hogy olvasom Krugman nevezető közgazdász, Nobel-díjas közgazdász, amint éppen arról ír, hogy a ottani liberálisok, a mi liberálisainknak megfelelő ottani republikánusok, hogy nyerik meg a választást megszorító programjaikkal délen, ahol sok szegény ember, szegény fehér ember is él, és olyan programot mégis megszavaznak, ami a szociális juttatások megnyírbálásáról szól, pedig ő nekik maguknak is rossz. Tudják, hogy érik ezt el? Úgyhogy olyan kommunikációt gyakorolnak, vannak önök között kommunikációs szakosok? Olyan kommunikációt gyakorol a párt, hogy azt mondja, hogy ugye nem akarjátok ti itt délen, szegény fehér emberek, hogy olyan szociális juttatásokat fejlesznek ezek, mondjuk ezek a demokraták, amely tudjátok kinek használ. Délen, tetszik emlékezni még a Tamás bátya kunyhójára? A faji kérdést lovagolják meg, de úgy, hogy politikai korrekt módon nem mond egy árva szót se róla, csak éppen azonnal felkelt az emberek beszélést. Na, ennél a témánál mi jut mindenkinek rögtön eszibe? Tudjátok, csak nem meritek mondani, pedig nyugodtan bekiabálhatnátok. Azaz. Mondjad. Mondják. A cigány kérdés jut mindenkinek eszibe, ugye? Nagyszerűen meg lehet ezt lovagolni, hogy azért nem jó olyan gondolat, ami a gyerekvállalással kapcsolatos ösztönzést tartalmazza, mert az csak meghatározott rétegeknek, akivel kapcsolatosan nem feltétlenül örvendünk, hogyha a szomszédunk. Ugye? Tehát ez a, bocsánatot kérek, és nehogy engem rasszizmussal megvádoljanak, én csak azt mondom el, amit Krugman alapján egy picit átültettem a mai viszonyokba, hogy vigyázzunk, ne dőljünk be ennek a demagógiának. Hiszen nem szabad azt hinnünk, hogy a család támogatásával mi csak a segélyből élő és a társadalom emlőit fejegető gazdasági vagy társadalmi alapegységeket akarjuk támogatni, éppen ellenkezőleg olyanokat, akikbe az a humán tőke kellő mértékben kifejlődött, tehát akik tanítatják és lehetőleg minél értékesebb munkaerővé is teszik a gyermekeket. Nem csak azzá, de azzá is. Ez érdekes dolog, és most áttérünk egy olyan témára, aminek nagyon gyorsan kell vele szaladjak, hogy a család szétveréséhez milyen ellentmondás a 20. század legnagyobb vívmánya a társadalombiztosítás és bizonyos mértékig hozzájárult. 19. században kezdődött, 20. században fejlődött ki a társadalombiztosítás. Hiszen lehetővé tette az általánossá vált társadalombiztosítás, nyugdíjbiztosítási része, hogy gyermekek felnevelése nélkül is szemben nézhessünk az öregkorral. Mert hiszen korábban azért volt szükség gyerekekre, hogy legyen, aki majd eltart bennünket. Bár mindig probléma volt, hogy egy anya el tud tartani 7 gyereket, nem biztos, hogy 7 gyerek el tud tartani egy anyát. Ez a régi magyar közmondás már rámutatott, hogy ez korábban is nem volt problémamentes. De egy biztos, hogy a semmi gyerek nem tud eltartani senkit, ugye? A világ fejlődő országai a túlnépesedéssel küzdenek, Európa azonban a fejlett világ, és ezen belül elsősorban Európa demográfiai deficittel. A népesség csökken, nem csak nálunk, egész Európában előreláthatóan. A keleti országokban a helyzet még rosszabb, mint nyugaton vagy északon. Dél és kelet az Európából nagyon rosszul áll a gyereklétszámban. Mindig, nekem mindig eszembe jut az, hogy Olaszországban jártam évek ezelőtt, és mennyi kis angol, olasz gyerek vette körül a kocsinkat, és tele volt bambinóval Olaszország. Kérem, a Olaszország a hátul kullog, nála hátrá már csak lassan mi kullogunk, mert Magyarország egyik legrosszabb a gyerek szülés számban, tehát a termékenységi rátában. 1,31 gyerek van szülőpáronként. Ugye? Jól mondom, Jóska. Itt ül a sorokban, és remélem, hogy ő jobban tud minden adatot, mint én. Igen. Erre egy kedves anekdótám, amit egyszer itt már voltam előadni ezen a tisztelt társaság elődeinél, pontosan erről a témakörről, a nyugdíjrendszerekről, meg a demográfiai problémákról. Abban láthattuk, hogy a kapitalizmus a legjobb születés szabályozó, mert mennyi fejlettebb egy világban a társadalom, mennyi fejlettebb a kapitalizmus, annál kevesebb a gyerek, tehát az a legjobb születés szabályozó. De akkor az a kapitalizmus a legjobb születés szabályozó, mert a szocializmus után következik. Mert mi nálunk itt Kelet-Európában, oroszoknál is borzasztó rossz a gyereklétszám, kivéve azokat az országokat, ahol Mohamedán hit van életben, és ezek még jobban tartják a vallást, és ott sok a gyerek, azok az országok, a volt szocialista, volt Szovjetunió országai közül, azok, ahol nem csökken a gyerek szám, hanem nő. A társadalom egy ilyen karácsonyfából, ahol sok kisgyerek és kevés öreg van, egy oszloptujává kezd hasonlítani, mert egyre kevesebb a gyerek, tehát akkor jó, ha annyi van, amelyik a másikat, a kieső generációt pótolja, és elég sokáig élnek az öregek, tehát fönt sem csücsösödik így ki a karácsonyfa tetején, hanem hát úgy hirtelen érünk véget, úgy 70-valahány és 80-valahány éves korunkban mi idősek. Persze Az, hogy egy nyugdíjrendszerben, amelyben befizetsz, és akkor számolhatsz nyugdíjra, ez valóban megvalósul, ez attól függ, hogy mennyien vannak munkaképes korban, mennyien kapnak közül-e valóban munkajövedelmet, ami után járulékot is fizethetnek. Ha csökken az egymást követő generációk száma, akkor a jár, és nem kapnak munkahelye elhelyezést ezek az emberek, akkor nincs miből járulékot fizetni, és akkor ebből következtésképpen járadékot se tudnak fizetni. Ekkor be kell lépni az államnak, ugye a nyugdíjasainak, mert ugye ígért valamit, ezt ki tudja egészíteni, de ezzel se oldottunk meg sokat, mert az adók zömét is a munkavállalók fizetik, tehát emberek, akkor is mi fizetjük, ha nem járulékot fizetünk. Sőt, akkor fizetjük igazán, aztán mi. Persze az ember arra gondol, hogy ha van egy olyan rendszer, amiben a nyugdíjasoknak valamiből fizetni kell, nem lehetne akkor megemelni azt a járulék mennyiséget, ami hogyha kevesebben vannak, de hát akkor fizessenek többet. Nem lehet. Miért nem lehet? Azért, mert ha emelik a járulékokat, a vállalkozások a nemzetközi piacokon végképp versenyképtelenek lesznek. Már az a bérszínvonal is, pedig egyötöde a nyugatinak, ami van Magyarországon, még annál is folyton hallják, hogy azért kell csökkenteni a TB járulékokat, hogy versenyképesek maradjunk, mert a kis kínai egy marék rizsért dolgozik, és azt sajnos nem szeretnénk, ugye mi, hogyha erre a szintre menne le a bérünk, de hát már jó irányba vagyunk, csak ennek ellenére szeretnénk megkapaszkodni, és szeretném mondani, amikor egy kormány önöknek a nyugdíj járulékokat csökkenti, akkor lehet, hogy a mai munkahelyét stabilizálja apukájuknak, de az önök nyugdíj lehetőségeiből úgy kivonta ezzel a pénzt, mint annak a rendje. Úgyhogy ez sem egy csodaszer, és bizony jó lenne, hogyha a gazdaságpolitikába, politikába döntést hozók ezt kellően áttekintenék. Hát annyit már azért annyit mondta a demográfus csapat, hogy már felfogott minden politikai erő az előző időszakok kormányai is, hogy valamit kéne csinálni, ezért vezették be a magánnyugdíjpénztárakat. Nincs kellő időnk, hogy kifejtsem önöknek, mert az a helyzet, hogy ez nem volt igazán megoldás. Mert ha én mondjuk magánnyugdíjt, tételezzük fel azt, hogy mondjuk ez a rendszer működne, egyébként mindjárt megmondom, miért nem működik, de ha működne, és felhalmoznám a vagyonomat, de közben a demográfia úgy esne vissza, ahogy most így nálunk, akkor tessék mondani, hogy kiveszi meg azokat a megtakarításokat. Nem a pénzt tartják, csak nem gondolja valaki józan észrel, hogy egy malac per sejbe tesszük be a forintokat. Nyilván azt befekteti minden alap valamibe, ha ilyen úgynevezett tőkefedezeti rendszerről van szó. Ha meg valamibe befekteti, akkor azt a befektetést el kell adni akkor, amikor nyugdíjba mész, hogy abból cash, készpénz legyen. De kiveszi meg? Kiveszi meg? Nincs annyi gazdag ember az országban. Legfeljebb, ha kinyitják a határokat, és külföldre is eladod. Összes gyárat, minden vagyont, az egész államadósa, legyen mind külföldi kézbe. Hú, de jó lesz. Most tapasztalhatják, milyen jó az, amikor Magyarország adósságának a zöme külföldi valutába áll fenn. Hú, de jó. Hú, de szorongatnak bennünket. Szóval, barátaim, higgyék el, a tőkefedezeti rendszer se lenne megoldás, ha működhetne egyáltalán. De az az igazság, hogy a tőkefedezeti rendszer addig halmoz fel a svédeknél, a csileieknél. Jóska bácsi alakja, TB volt, főigazgatója volt. Minden modellt nagyjából ismerünk. És csak akkor működik, ameddig fiatal a társadalom, és sok a befizető. Abból lehet félretenni. Ha előregszik a társadalom, és egyre kevesebben fizetnek, akár hozzájárulást a nyugdíjpénztárhoz, akár járulékbefizetést a felosztó kirovórendszerbe, mindegy melyikbe, de ha kevesen fizetnek be, egy idő múlva már csak azt tudod adni a nyugdíjasnak, amit éppen befizetnek, vagy mondom, leépíted azt a vagyonodat, de abba is elérsz hamar egy határhoz. Tehát úgy mondják ezt szaknyelven, hogy előbb-utóbb minden rendszer felosztó kirovóvá válik. Persze dolgozni kell az embereknek, mert hogyha nem dolgoznak, akkor nincs munkabér, és ha nincs munkabér, akkor nincs járulékfizetés, és ha nincs járulékfizetés, nincs miből a járadékot fizessék. Sokszor mondják, hogy dolgozzanak többet Magyarországon, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, de tessék mondani, hol. A előbbinél mutatja, hogy a külföldi munkáltatók és a magyar munkáltatók tőkearánya 50-50%, a foglalkoztatás meg 20-80, vagyis magyarán mondva a magyar tőke foglalkoztatja több embert, külföldi tőke hiába jön be, csak nagyon kevés embert foglalkoztat. Másrészt meg szeretnék eloszlatni egy tévhitet ezzel kapcsolatban. Magyarországon, ha azt nézzük, hogy 8 órában mennyien dolgoznak, az ugyanannyi, mint Nyugat-Európában. Tehát Nyugat-Európában azért sokkal magasabb a kimutatott foglalkoztatás. Mindenütt hallják ezt, kedves barátaim. De ez azért van, mert beszámítják a részmunkaidőben. Egy kicsit dolgoztál a héten, egy pár órát már beszámítják, hogy foglalkoztatott vagy. De ez egy okos dolog egyébként, mert a kismamák, meg a nők, meg a gyeselők, mert most nem a jogszabályokat mondom, hanem tehát az, aki otthon kell, hogy legyen a gyereke, mert egy kis időt azért tudna például ilyes piszkes is fordítani, azt már Nyugat-Európában beszámítják. Csak nálunk, ha azt mondjuk, hogy terjesszék, és legyen egyre több az ilyen foglalkoztatás, akkor azt mondják a munkaadók, hogy hajrá, 6 órába foglalkoztatom, de nem, anyák, kevesebb ért adok neki. Ja, hát abból meg nem lehet megélni, még a 8 órásból sem, nem ugye a 6-ból. Tehát tény és valahogy nálunk azért nincs részmunkaidős foglalkoztatás, mert az csak akkor lenne jó, a pluszba jönne a fölött, ami egyébként van. Igen, kérem, nekünk szembeszélbe kell haladnunk ezekkel a gondolatokkal, amiket az előbb elmondtam, mert nagyon erősen az európai politika az individualizmuson alapul, és nekünk pedig a mi országunk szeretne olyan politika irányába menni, mert a családon alapul, de ez egy kicsit a szembeszél problémáját veti fel. Említettem már a nyugdíjrendszert, amely mindenképpen akármilyen felosztókirovó, vagy úgymond funded, tőkefedezeti rendszerű, az is a demográfiától függő lesz. Ezért engedjék meg, hogy itt, és nagyon hamar el fogunk érkezni, nagyon nagy aggodalommal szemlélem az előadás végéhez, pedig még el sem mondtam igazán, amit szerettem volna, de azért már egy picit felvillantottam, hogy az egész dolog azon áll, hogy a fejéről a talpára állítsuk a nyugdíjkérdést. És pedig, hogy is, miért is? Meg kellene értsük itt mindnyájunknak, hogy a nyugdíjat, a járulékot, amit önök fizetnek, ezt önök nem maguknak teszik félre. Ez egy olyan buta, rossz kommunikáció volt a jó szándékú és helyes lépése véletlenül, mert ilyen is van a kormánynak, olyan rossz kommunikációval párosult, hogy minden ember az én saját keresztény családi köreimben is jöttek, hogy elvették a pénzemet, államosították, stb. Mondom, ember, mit vettek el tőled? Hát sose volt a tied. Van egy nagyon szép indiai legenda, amely szerint megy egy ember 3 kenyérrel a péktől. A pék megkérdezi, minden nap 3 kenyeret visz. Mire viszi ezt a sok kenyeret? Azt mondja, hát az egyiket, azt mondja, adósságomat törlesztem vele, a másikat hitelbe adom, a harmadikat én eszem meg. Azt mondja, ember, hát miért nem clearingezi az adósságot meg a hitelt így egymással, és akkor elég lenne csak egy kenyeret venni. Azt mondja, nem lehet, mert az egyiket az édesapáméknak viszem, mert nekik tartozom. A másikat a gyerekeimnek adom, mert őtőlük azt várom el, hogy majd ők eltartsanak, ha én megöregszem, hitelezek nekik most. És a harmadikat eszem meg magam. Kedves barátaim, hogyha ez az előadás ezzel a mondani valóval eljutott az önök szívéig és agyáig, akkor a legtöbbet tette, amit tehet. Ezt értsék meg. Ez a társadalom közköltséget kell, hogy biztosítson arra, hogy az előző generációkat eltartsa. Ez nem csak azért, mert a németek úgy hívják, hogy Generationsvertrag, hogy a generációk közötti szövetségről van itt szó. Mindig erről van szó. Korábban ez családi keretekben volt, eltartották a szülők az öregeket. Most ez társadalmasítódott, de akkor is ti tartjátok, és amit fizetnek, most már én lassan csak élvezője leszek lassan, már nagyon kevés járulék köteles munkám van, sajnos, mert már kifutottam ebből a korból, de szeretettel mondom, hogy ezek arra szolgálnak, hogy a jelenlegi időskorúakat, most más kérdés, hogy Magyarországon még a rokkantokat, meg ezt, meg azt, meg a katonabácsikat, akik hamarabb elmentek, de már dolgoznak még valahol remek őrzővédőként, ezeknek a nyugdíját is szolgálja. Lehet nagyon sokat így tehát ezen korrigálni és pontosítani, de az alapkérdés akkor is az maradt, hogy az öregségi nyugdíjat nekünk kell fizetnünk. Akkor tehát, hogy a fehérről a talpára állított módszer hogy menne, hogy az a javaslatunk, hogy vezessük be a nemzetközi gyakorlatban egyébként már létező pontrendszeres nyugdíjrendszert. Mit jelent a pontrendszer? Először is nyomon követhető, világosan kiszámítható lenne, visszatartja a fekete munkától azzal, hogy a teljesítmény alapján kapja a nyugdíjat, ösztönzi a magasabb képesítés megszerzését, mert akkor lesz magasabb a jövedelme, nem szakad el az aktív munkavállalók és a nyugdíjasok jövedelme egymástól, automatikusan biztosítja a nyugdíjak valorizációját, hogy mindig értéken legyen a nyugdíj, és akár a rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetésére is lehetőséget ad, mert annyit kapsz, ameddig fizettél. Ebbe sem megyek bele a részletekbe, mert az időhez kevés. Azt szeretném csak elmondani, hogy egy nettó átlagbér jelent ezekben a rendszerekben egy pontot. Az öregségi nyugdíjjárulék, ami most nálunk Magyarországon 36%-nyi a nettó bérekre vetítve, 0,36 pontot jelent, tehát körülbelül bő 3 év alatt szedsz össze egy pontot. 40 év szolgálati idő alatt a mindenkori nettó nemzetgazdasági átlagbért kereső munkavállaló 14,4 pontot szed össze, természetesen aki többet dolg, többet keresett ennél az átlagbérnél, az többet, aki kevesebbet, kevesebbet. Úgy lehet akkor kiszámítani a pontokat, hogy az aktív korban megszerzett pontok számát elosztják a nyugdíjba menetel időpontjába várható élettartam éveinek számával. Ez nem egy lehetetlen dolog, mert ezt a statisztika rendszeresen közül, és elég jól. Az így kapott hányados és a mindenkori nemzetgazdasági átlagbér szorzata a nyugdíjas nyugdíj járadéka. Nem mondom a példát, nincs rá idő. Ez azonban csak zárt rendszerben finanszírozható. A zártságot az biztosítja, ha minden leendő nyugdíjas munkavállaló maga mögé állít legalább egy járulékfizetőt. Két keresős modellben egy családnak legalább két gyereket kell minimálisan vállalnia, és felnevelni azt munkaképes korig. Ennek ráfordításai és költségei vannak, ahogy erről beszéltünk. A 22 év alatt két gyereket felnevelő és tanítató szülőpár szülőnként 11 évi jövedelmét költi a gyerekekre. Három gyerek felnevelésénél 13,2 évnyit, ezt most higgyék el nekem, vagyis 2,2 évnyi jövedelemmel többet. Négy gyerek esetén 14,5 évnyit, vagyis 3,5 évnyivel többet. Egy gyerek esetén 7,3 évnyit, vagyis 3,7 évnyivel kevesebbet, mint a két gyerekes szülők. A gyermektelen teljes jövedelmét magára költi. Ennek ellenére a mi rendszerünkben természetesen ő is kapna nyugdíjat, csak egy bizonyos csökkentett mértéket, ez egy határozott gesztus egyébként. Nem fogom végig menni a számokat, mert azt úgyse tudnák ilyen gyorsan követni. Inkább csak azt nézzük meg, hogy akkor ebből úgy tűnik, hogy akkor a pontszámokat, amelyeket megkerestünk, a gyermekszámok szerint lehetne differenciálni. Ha két gyereket vállal a család, vagyis legalább a szülő egyet, mindenkinek van egy gyereke, akkor megkapja azt a nyugdíjat, amit kiszámolt, amit félretett, pontszámok alapján a mindenkori átlagbért megszorozza vele, és akkor valorizálva van a nyugdíja, nem szakad el az akkor időszakban lévő nyugdíjastól. Természetesen, hogyha nem vállal a gyereket, akkor ennél kevesebbet kap, ha vállal, akkor többet kap. A mértékek egy kicsit az ország teherbíró képességének a függvényei, de pontosan kiszámítható, áttekinthető, minden évben nyomon követhető bárki által, hogy mire számíthat. Ha valaki nem tudott vállalni, bocsánat, ide vissza meg egy kicsit, mert ugye azt szeretném mondani, hogy ne büntetésként élje meg aki, az, aki szeretett volna, melyik lány nem szeretne igazán egy jó társat találni. Mondjuk azt, hogy férhez menni, de ha most már liberálisak vagyunk, akkor legalább egy jó társat találni, ugye? Mindenki szeretne, nagyon kevés, aki egyáltalán nem szeretne. És akkor a gyerekvállás azért társ nélkül, ugye azért nem megy könnye. Tehát szeretne, de ha nincs, akkor most azt mondja, hát nem elég baj nekem az, hogy nincs. Most még büntetnek? Nem büntetünk, de azt meg kell, nem bünteti senki őt. Csak lássa már be, hogy az a anyuka meg apuka, vagy anyuka, csak mondjuk egy emberbe gondolkozunk, aki viszont eltartja a gyereket, az rengeteget költ rá. Ezt a rengeteget ő mind félre teheti nyugdíjas korára. Ja, ha nem tette félre, hanem pillempáty, smink, stb. etyele, petyele, hát akkor kérem szépen ne csodálkozni, hogyha öregkorában viszont egy kicsit nehezebb lesz a helyzete. Tehát tegyen félre, egyébként ez a tegyen félre, ezt mindenképpen mondom mindenkinek, mert van nagyon sok ez a nyugdíj, így se, úgy se lesz. Szeretném mondani a jelenlegi nyugdíjasoknak, itt van egy pár idősebb ember, félni valója ettől a rendszertől nincs semmi, mivel hogy az elmúlt időszakban a magyar társadalma legalább 2 gyereket összehozta. Tehát ezért az a generáció, aki most nyugdíjban nem kell féljen, nem támadná meg ez a rendszer az ő nyugdíjukat. De hosszabb időre a következő generációknak fel kéne készülni arra, hogy legalább annyit, mint nagyapáik ők is csináljanak. És be kell vezetni egy rendszert most, hogy ez lesz, így fog majd működni. Most egymás mellett működik a két rendszer, az egyik a régi, a másik az, amit elindul. Ugyanúgy, ahogy az egyébként a 98-as reformnál is volt, csak ez most értelmesebben. És akkor felkészülhet rá, vagy vállal gyereket, vagy rohadtul teszi félre a pénzt. Bocsánat a szleng kifejezésért. Sok minden beépíthető természetesen a rendszerbe, de azt kell mondanom, hogy azt nem oldja meg, hogy az embereknek legyen munkahelyük. Az egésznek ez az alapja. Ez a kormányok dolga, a kormány gazdaságpolitikának a dolga, hogy ezt elősegítse, meg magunknak is, ugye? Ahogy szokták mondani, Isten hozott, és magam is igyekeztem, ugye? Lehet a TB járulékot gyerekszám szerint differenciálni, lehet a nagycsaládosoknak munkavállalás esetén a munkáltatónak járulék kedvezményt adni, hogy szívesen foglalkoztasson nagycsaládos, nehogy azt mondja, hogy mi? Nagy a hasa? Ja, már nem is vállam. Ja, nem azért, mert nő, meg gyereke van. Ó, nem, hanem most a cégnek más a politikája, érti? Szépen kizetszölnek bennünket, hölgyeket, különösen, hogyha tudják, hogy gyereket válunk, hogy vállaljon örömmel, mert akkor neki az érje meg, lehet ilyet adni, persze, no free lunch, ezt is fizeti valaki, mert akkor állambácsinak ezt tudomásuk kell, ennyivel kevesebb járulék jön be. Lehet részmunkaidővel segíteni az anyák munkavállalását, azért ez jó lenne, hogyha az összes ilyen tiltó rendszabályok a munkavállalásra vonatkozóan megszűnnének. Lehet nyugdíjkorkedvezményt adni a sok gyerekeseknek, mert ez a 40 év ez ebbe az irányba ment, amit most a kormány bevezetett. Más kérdés, még egyszer mondom, hogy nem, semmi se tökéletes, de legalább az irány jó, mert azért az fontos, hogy az aktív korú nagymamák tudjanak segíteni a fiataloknak, akiknek viszont nagyon keményen kell dolgozniuk. És a lakáspolitikát is ahhoz kell igazítani, hogy több generáció békés együttélése, békés egymás mellettélése lehetőséget adjon. Egy nagy gond jelentkezik, kedves barátaim, a migráció. Aki kimegy, az nem csak, hogy elviszi az orvost a kórházba, hanem elviszi a járulékot is az alapból, amiben befizet, majd ott majd fizet, és az az övé is lesz, azt majd megkapja, a nyugdíjas lesz. De addig mi miből fizetjük a nyugdíjasokat? Csak szeretném mondani, hogy ez bármilyen rendszert vezetünk be, ez mindig probléma lesz. Ezen majd gondolkodni kell, valószínű, hogy nemzetközi megállapodásra kell ebben a kérdésben jutni, mert nagyon szép ez a munkaerő szabad áramlása, de ugye azért mégse állíthatjuk tajgetoszra az időseket, és nem gépfegyverezhetjük le őket. Tehát átmeneti, áthidoló megoldásokra vonatkozóan jogászbarátaim, vannak ötleteim, ifjú titánok, tessék a nemzetközi jog oldaláról jönni felém, és megkérdezni, mit javasolok, olyasmit javasolunk, hogy egy alapot hozzanak létre, ami egy ilyen kiegyenlítő alap lehetne a nyertes és vesztes országok között. Mert azért azt lássuk be, hogy a nyugat-európai országok szeretnek tőlünk agyakat elszívni, szeretnek tőlünk jövedelmet elszívni, mert kitalálták azt, hogy a integrációnál nem a mélyítés, hanem a bővítés nekik a megoldás, vagyis az, hogy mi adunk nekik. Na, bocsánat, mi is szeretnénk azért ebből az EU-s integrációból egy kicsit jól is járni. Remélem, hogy azért sikerül ebben előrelépni. Kívánom önöknek, hogy bátran vállaljanak sok gyereket, legyen munkahelyük, legyen olyan kormányok, ahol ezt megteremt, és legyen egy olyan Európai Unió, amiben ezeket az értékeket megbecsülik. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Nálai Pál, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Fizikai Törvények Univerzális Jellege című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!